Turizmus világa. Egy iparág digitális forradalma, avagy megmutatjuk a jövő turizmusát. A stúdióban a digitális turisztikai szakértő Rasztovics Dávid és a műsorvezető Ércfalvi András.
Továbbra is jó rádiózást mindenkinek. Rasztovics Dávid van itt a stúdióban, a Digitális Turizmus ZRT vezérigazgatója. Ez egy nagyon jó kis lista, 23-ban 18 startup, ugye, ami revitalizálja az utazást. Új életet lehel az utazásba tulajdonképpen? Új lendületet, új irányt mutat?
Nagyon reméljük. Tisztelettel köszöntöm a hallgatókat. Az előző évben is volt egy hasonló listánk. Akkor a top 25 turisztikai startupot, vagy akár későbbi fázisban lévő, már nem startup céget vizsgáltunk meg. Fejlődési potenciállal, árbevétellel, magával a koncepcióval és az üzleti tervüknek a sajátosságaival. Ez a lista is hasonló. Itt kifejezetten, hogyha végigmegyünk rajta, lesznek benne olyan cégek, akik nem óriási tőkét kaptak, tehát nem kaptak akkora tőkét, hogy ez érdemes lenne említeni bármilyen nemzetközi fórumon is. Inkább a koncepciójuk és amire kapták a pénzt, az az érdekes. Tehát ami 2023-ban egy elképzelés nemzetközi szinten is, és ez Magyarországon is igaz, vagy a régióban, hogy vissza kell állnia a 19-es szintre a turizmusnak. Sajnos nagyon sok nemzetközi platformon azt mondják, hogy ez 2027-ig nem történhet meg abban a formában, ahogy 19-ben rekordokat döntött mindenhol a szektor. Viszont vannak olyan kezdeményezések, mint piacról, mint kormányzati szinten, amik segíthetnek ebbe. És ezen a listán szeretnék egy picit végigmenni. Maradjunk annyiba, hogy valószínűleg a 18 cég az egy adásban nem fog beleférni, tehát ez egy két adásra vonatkozó lista. De kezdjük is el. Az első, nekem ez egy nagyon-nagyon szimpatikus kis startup vállalkozás. A kicsit azért mondom, mert vannak sokkal nagyobb cégek is, de ők is Road Surfer néven be tudtak vonni 30 millió dollárt, ami a mai árfolyamon számolva azért az 12 milliárd forint körüli tőkebevonás. Azt látjuk a chartjukból kiindulva, hogy 5 éves növekedésük az 3000%, és itt jön be az érdekesség, hogy mivel foglalkoznak. Personalizált, teljesen átalakított
lakóautókat
adnak ki. Az a lényeg, hogy 13 országban vannak jelen Európában, és amellett, hogy ezeket az átalakított lakóautókat valószínűleg, hogy ezek, hogyha megnézzük őket, dizájnban, komfortban, unikalitásban.
Meg hogy hova mész? Szörfözni mész? Síelni így mész? Van. Három unokával, vagy két nővel? Tehát nyilván nem mindegy, hogy mi kell, mekkora ágy kell bele, hány
biciklit hozol magaddal, stb. Emellé még adnak olyan csomagokat is, amikben ugye vannak étkezés lehetőségek, tehát gasztronómiai csomag, akár hogyha megállsz valahol, oda tudnak küldeni hozzád szakácsot. Tehát úgy, mint amikor egy Airbnb-t vagy egy villát kibérelsz valahol a világban a barátokkal.
Két hamburgert küldenek oda.
Akár azt is, vagy két tehenet, hogy csinál meg belőle a hamburgert. Jó, elnézést a morbid poénnél. Igen, tehát adnak hozzá olyan extra szolgáltatásokat, akár biztosítást magunkra, családunkra, gyerekekre, tárgyainkra, amik más szolgáltatóknál nem egyben kaphatóak. És ez a úgymond one-stop shop jellegű termékkoncepció, ez az embereknek tetszik, 3000%-ot nem kell megmagyarázni, és ebből is látszik az, ez az előző 5 éves növekedésük, ebből is látszik az, hogy amikor a Covid-nál ugye beszakadt a piac, utána mit lehetett csinálni? Elmenni, elvonulni, amikor nem volt kijárási tilalom, lehetett. Tehát felértékelődött az az intimitás, az a privát jellegű utazási forma, ami ezt akarja.
Mielőtt végigmennénk ezeken, nekem, ahogy végigolvastam, két szó maradt meg, hogy nekem két dolog volt fontos. Az egyik a lokális, lesz egy csomó, ami erre játszik rá, a másik meg a személyes. Majd ezeket mindig nézzük meg, hogy ez van. Mert legelején azt mondtad, hogy vissza a 19-hez. És akkor majdnem közbevágtam, csak nem akartak meg azt, hogy akkor vissza a tömegturizmushoz. Mert egy csomó helyen már ott Magyarországon is, vagy Szlovákiában, Ausztriában, és már megvannak a 19-es számok, országos szinten nyilván is. Egy eredmények, most hogy a számosságban, vagy dollárban, euróban, vagy az más kérdésbe leszámítva az inflációt. Mint hogyha ezek közül, a startupok közül sok ellene menne annak, hogy azt a fajta tömegturizmust hozzuk vissza, ugye?
Nagyon köszönöm, ezért szeretek veled beszélgetni, mert igen, tehát így kell értelmezni, hogy
azok jó kávét főzünk.
Nagyon, nagyon. Azok a gazdasági mutatók, amik jellemezték a szektort, az utazás szám és az utazásból fakadó GDP arányos hozzájárulás, munkahely arányos hozzájárulás, ez fog visszaállni. Persze, nem másolhatjuk, tehát nem lesz lemásolva a 19-es év, hanem át fog alakulni egy fenntartható formára. És ez, amit te mondtál, hogy tömegturizmus, itt pont olyan példákat találunk, hogy azt az utazó számot meg fogjuk kapni. abból a bevételt meg fogjuk kapni, de már mást keresnek, más és úton, másképp módon, keresnek. Más és nagyon érdekes dolog, amiről most még nem beszéltünk, de előző adásokban már említettük, de így még nem vizsgáltuk meg, hogy az ár és tömege a szektornak hogyan alakul, és hogyan alakult. És ugye a 19-es év az nem csak tömegturizmus szempontjából volt egy kimagasló dolog, hanem profittermelő képességben is egy kimagasló év volt. És ha megnézzük most, teljesen másképp áll össze az a fogyasztói kosárérték, és a cégeknek a végén az EBITDA termelő rész. Tehát az egy teljesen más formula, és a kettők között van egy olyan gondolatom nekem, hogy az emberek egyszerűen rá lettek vezetve, tehát hogyha megnézzük tudatosan, 2-3 év alatt rá lettek vezetve, le lettek oktatva, hogy mire költsenek el több pénzt, azon a több pénzen ugye több szolgáltatást kell adni annak a szolgáltatónak, tehát arányosan nőtt az árbevétele, de az ár és tömege nem nőtt, sőt, inkább zsugorodott. És ez is egy fenntarthatóbb gondolkodás, hogy nem arról beszélünk, hogy befizetünk 3 forintot, abból 2,5-et eltesz valamelyik cég, és elviszi valamelyik országba, hanem igenis lokális szinten befektet, megbíz olyan embereket, akiknek eddig vagy nem volt munkája, vagy nem ennyit kerestek, helyszínen adózik, tehát hogy ezek nagyon fontos dolgok, és itt jön be a lokalitás, meg az, hogy hova utazunk, hova nem utazunk. Ha elmegyünk egy lakóautós túrára, ez mondjuk Európában egy tök egyszerű dolog nekünk, ugye Schengeni övezetben kimegyünk az a saját autónkkal, vagy kirepülünk, és elviszük azt a kocsit. Ez most a benzin, tehát az üzemanyag áraknál azért nem egy annyira költséghatékony történet. Viszont, hogyha megnézed a repülőjegy árakat...
Bocsó, mint a repülőjegy.
Viszont vagy nem biztos. Nem biztos. Hát ezt akartam neked mondani, hogy erről is érdemes lenne beszélgetni valamelyik héten, hogy most az összes légitársaság óriási akciókat publikált az előző napokban. Mondom a számokat. El akartam ugye menni december elején Dél-Kelet-Ázsiában, 480 ezer forint volt a legolcsóbb repjegy Bali szigetére, vagy Bangkokra 510, most 204 ezer forint volt Balira a legolcsóbb jegy. Elkezdett normalizálódni valamilyen szinten a repjegyárnak a összeállítása világszem, tehát elkezdett normalizálódni a repjegyeknek az árazása, és ha megnézzük azt, hogy mely utak lettek úgymond leértékelve, az egyátszállásos utak, és leginkább azok, amik keletre mennek, Dubaj és ott az arab öböl térségében történő átszállással. Nagyon érdekes, mert a Szöul 171 ezer forintért elérhető március végén. Ezek olyan adatok, vagy olyan számok, amik pár évvel ezelőtt is jó árnak számítottak volna. Tehát megnézzük azt, hogy a légitársaságok új gépparkot vettek, vagy éppen optimalizálták a működésüket, leépítették a személyzetüket, vagy ugye adott országban bíztak meg alvállalkozókat a helyi operációnak a kiszolgálásával, valószínűleg elvezettek odáig, hogy le tudják nyomni ezeket az árakat, valószínűleg a kerozinnak a bekerülési ára is csökkent. Én nagyon kíváncsi leszek, hogy ez hol lesz május, június
körül. Mert ez együtt mozog egyébként a gázzal, meg az olajjal, meg szintén ugye hova ment, és most hova ment vissza, aztán majd most azt mondják a szakértők, pont reggel hallgattam, ez vissza fog, valameddig vissza fog pattani, majd meglátjuk, hogy mi. Ugyanaz az élelmiszerrel, ha a kereslet kisebb, akkor az árak is. Tehát ebben sok minden benne lehet. Rendben van, ez most éppen egy ilyen pillanat.
És ha tovább megyünk, digitális nomádok. Erről is beszélgettünk másokat, sőt a legelső adás, amit együtt csináltunk, az pont digitális nomádokról szólt 4 évvel ezelőtt. Palo Alto, Kalifornia, onnan származik a Safety Wing nevű cég, és ők kifejezetten arra fejlesztették le a szolgáltatásokat, ez egy insurtech cég, a technológiai biztosításokkal foglalkozik, hogy a digitális nomádoknak adjanak olyan csomagot, amivel ők nagyon sok országba el tudnak utazni, és nem kell folyamatosan újra kötniük, vagy más szolgáltatónál megkötniük azt a biztosítást. Valamint szolgáltatnak olyan biztosítást is, amikor egy adott mondjuk egy német, vagy egy magyar, vagy egy horvát cég távolról dolgoztat munkavállalókat, de ő köti meg a biztosítást rájuk, ilyen szolgáltatásuk is van. 2600%-ot nőtt az utóbbi 5 évben, ugye ez 17-es alapítású cég, és folyamatosan növekszik, és ha megnézzük a chartját, az előző évben van egy duplázódás. Tehát ezek azok a mutatók, amiből én azt gondolom, hogy a következő években maga a nemzetközi utazási forma, tehát az, hogy digitális nomádként te tudsz működni, vagy nem tudsz működni, ami a Covid-nál ugye teljesen el lett kaszálva, ez újra nem csak, hogy trendi lesz, hanem ez könnyített lesz, és támogatott lesz. Lásd, vannak olyan helyszínek a világon, Portugáliában például, ahol kifejezetten keresik a digitális nomádokat, sőt, azt mondják, hogy gyertek, kaptok kaphatok még támogatást is, nem kell adóznotok, stb. Ingyenesen tudtok tömegközlekedési eszközökkel
telefonálni, szimkártya, majd jön a következő.
Igen, akár, a következő.
Ugye? Tehát ez ugyanarra a srófra járnak ezek az, az jó pár ötlet ebből a 13-ból.
Igen, tehát a határmentes világ. Igen. Tehát megyünk abba az irányba, hogy a fizikális értelembe vett határok jelenleg még megvannak Európában félig, ugye a Schengen övezetbe, de például érdekes az, hogy Európában most már több mint 50 országból végre csak vízummal lehet belépni. Az, nem tudom, láttad-e, majdnem 20 milliárd eurós plusz bevételt fog jelenteni az Európai Uniónak, csak az, hogy ezt a 8-10 eurót befizetik online az ideutazó külföldiek, például Kanadából vagy Amerikából. Pont beszéltem a kanadai barátaimmal, és mondták, hogy ha jönniük kell, akkor be kell ezt fizetni, és hogy ezt az új rendszert még nem, soha nem használták. És mondtam nekik, hogy ne haragudjatok, én amióta járok az Egyesült Államokban vagy Kanadában, mindig fizetni kellett, és mindig kellett ezt használni, hogy az ETA-t vagy az ESZ-t. Viszonossági
alap. Most akkor igen.
Tehát ez egy érdekes történet. Ilyen szimkártyák. Itt maga a növekedési fázisa ennek a cégnek, ezt úgy hívják, hogy Airalo, ez egy 7 millió dolláros tőkebevonási, Series A tőkebevonási körön van túl, 19-ben Szingapúr. Alapították szingapúri, és 9000%-ot nőtt nem 5 év alatt, hanem 3 év alatt, ami eléggé szignifikáns. 190 országba nyújtanak olyan e-szimkártya szolgáltatást, tehát olyan e-szimkártyát tudsz használni a telefonodba, ami 190 országban tud működni.
Tehát nem kell cserélgetni.
Nem kell
olyan telefon, amiben több szimkártyát tudsz betenni. Ez pont olyan, mint a töltő, ugye? Tehát ez, amit mondasz, a határok lebontása, mindenféle határok lebontása, ugye? Macska körmözkező.
Tehát egy szimkártya tud mindent, ami ahhoz kell, hogy ne kelljen kicserélnünk, amikor mondjuk elmegyünk Szingapúrba, vagy éppen New Yorkba, teljesen más szolgáltatóknak a kártyáit kellett használnunk régen, ez egy sokkal kényelmesebb történet. Negyedik a listán, Harvest Hosts, szintén visszamegyünk a lakókocsis utazásra, a közösségekhez. Ez egy érdekes történet, mert a befizetett tagdíjaddal te 2132 lokációban tudsz éjszakázni, tehát hogy lakókocsis helyszínen tudsz eltölteni éjszakát Amerika és Kanada területén. Az éves díja pedig 80 és 120 dollár között van, ami azt gondolom, hogy egy teljesen fenntartható és elfogadható ár. Az első körük az 37 millió dollár volt. Őnekik maga a mutató, tehát az 5 éves fejlődési mutatói csak 1566%, amit azért nagyon sok cég megirigyelne nálunk is, vagy bárhol a világon, hogyha ilyen mutatókkal rendelkezne. De látszik, hogy ez egy kicsit klasszikusabb.
Ez megint a szabadságra játszik, hogy elindulsz az akkautóddal, csak ahol akarsz, és akkor ott nem kell előre foglalni, az egész így könnyíti meg az életedet, vagy mit segít ez?
Igen, a szabadság meg a kényelem. Tehát nem kell előre úgymond legugliznod, hogy akkor hol fogsz tudni megállni, ott mennyibe kerül, hogy fogsz tudni fizetni, hanem befizeted ezt a tagdíjat, kapsz hozzá egy felületet, és bármerre mész, megmutatja
ott
neked a legközelebbit.
Mutatja, mint hol van kis piros lábas, mint egy testen mennél, ugye? Igen,
pontosan, hogy hol tudsz gulyásleves tenni. Igen, és ebben még az a jó, tehát ami szerintem egy nagyon frankó történet, hogy közösséget építenek ők is. Tehát, hogyha megnézzük, családok...
Ez volt a Karavánklub volt régen, tudom, valami ilyen.
Emlékszem rá. Digitalizált formába, de ennek van egy limitációja. Tehát ez nem egy határokon túlévelő történet, mert ugye két országról van szó, viszont nem lesz több, tehát nem lesz valószínűleg 4000 olyan lakókocsis hely két éven belül, hogy ez tudjon bővülni. A felhasználó bázisokat tudják bővíteni, viszont az is limitált, mert minden egyes lakókocsi parkolónak megvan a saját limitációja is. Tehát ez valameddig el tud menni, és fenntartható. Tehát ez egy nagyon jó cash cow, ahogy szokták mondani. Tehát meg lehet
mondani. Ez volt a parkoló, ez az volt a jó példa, most nem a déli ebéd, amit az előbb széloztam, mert parkoló mutatja neked, hogy hol van legközelebbi parkolót, van-e hely, ennyibe kerül, hanyadikra kell menni.
És passzív jövedelemként ez egy tök jó sztori, mert oda mész, virtuálisan minden évben megfejed azt a tehenet, és lesz egy teljesen elfogadható, de nem növekedő árbevételed.
Ugye 18 startupról beszélgettünk, ami revitalizálja az utazást 2023-ban, és végre egy magyar lány jön most a körbe.
Igen.
Júli.
Egy ausztrál, egy melbourne-i Juli. Ez az érdekes, az elején a beszélgetés előtt váltottunk pár szót. Nekem 4 évvel ezelőtt volt egy olyan ötletem, hogy kéne csinálni csoportoknak egy olyan online foglalási felületet, ahol ő, hogyha előzetes adatok alapján kitölti, maga a szoftver megkeresi neki azokat a szálláshelyeket vagy programokat, ahova 12 fővel, 25 fővel vagy 150 fővel tud érkezni, és saját magának kalkulálja ki az árat, tehát nem kell 6-szor oda szólni a szolgáltatóhoz, hogy figyelj, Jani, jönnénk 150-en, és akkor mennyibe kerül a rántott hús, hanem ezt megmutatja tehát neked a rendszer.
Legyűjti ezt a rendszer. Ha?
Igen, és erre mondtam azt, hogy nem minden cég a listából rendelkezik óriási tőkebevonási múlttal, mert itt például 200 000 dollárról beszélgetünk, ami őszintén a magyar piacon is egy teljesen normális angyalbefektetői szám. Ausztráliában, ami tudjuk, hogy egy elég nagy startup kultúrával rendelkező hely, ez picinek számít, de azt is látjuk, hogy a növekedési mutatói nem haladták meg azt a küszöböt, ami miatt be tudnának vonni még egy tőkét. Ergo, az ötlet az, amit mondjuk én is kitaláltam x évvel ezelőtt, az él, de üzletileg vagy startup szempontból nem biztos, hogy egy működő képlet.
Mert hogy most egy ismerősöm, aki Indiával foglalkozik, az most éppen segít olyan indiai csoportoknak, most is jött volna 13 fő, aztán persze nem kaptak vízumot, de hát most ez nem, úgy látszik, nem olyan egyszerű. És most ugye a itteni személyen keresztül megy ez az egész cucc, amit mondasz, hogy hol van szálloda, hova vigyem őket. Ehhez kép